Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható, megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg. Gépház, a Hobby Rádió informatikai magazinja. A Gépházban minden héten új konfiguráció, friss hardverek, szoftverek, újdonságok. Célkeresztben az akadálymentesség. Az új fejlesztésekről mindig Gépházon belül értesülhet. Minden pénteken 8-kor önt is várják a házmesterek Bojtor Zoltán, Ócsvári Áron és Rauch Róbert. Gépház, kopogjon be hozzá!
Nagyon kellemes és szép jó estét kívánunk mindenkinek, kedves hallgatók! Ez itt a Gépház. Ennek megfelelően köszöntjük Önöket, ma Robi nélkül. A múltkor én nem voltam egy műsorban, most Robi. Két dudás egy csárdában nem fér meg. Szóval, itt van Ócsvári Áron, drága barátom, és egy vendégünk is van, Németh Dávid személyében, akivel mi ma beszélgetni fogunk, mert hogy ő megint művelt valamit, ezt szeretné most elmondani Önöknek, illetve bemutatni Önöknek rajtunk keresztül, illetve mi szeretnénk, hogy mutassa be, amit csinált. Hát, szia Dávid!
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok!
Mit műveltél te már megint?
Bizonyára a többség emlékszik arra, hogy valamikor május környékén meséltem, vagy hát meséltünk az NFC címkéző nevű alkalmazásomról. Ugye ez a Near Field Communication technikát felhasználva tárgyak megcímkézését teszi lehetővé ilyen NFC címkék segítségével. Ez volt az első androidos alkalmazásom, amit publikáltam a Google Play áruházban, és hát örömmel jelenthetem, hogy október 3-án megjelent a második alkalmazásom, amit tulajdonképpen valamilyen szempontból az segített elő, hogy ez az alkalmazás, ez a játék elkészülhessen, hogy kaptam néhány visszajelzést az NFC-s alkalmazás után, melyeknek volt egy olyan visszatérő momentuma, hogy szeretnének, elsősorban most a látássérült felhasználókra gondolok, és azokra, akik ugye levelet írtak nekem, hogy szeretnének játékokat Androidra, és a visszajelzések többsége Magyarországról érkezett, hát ugye ebből kifolyólag magyar nyelvű játékokat, látássérültek által és játszható játékokat várnak az emberek, szeretnének. Ugye létezik néhány audiójáték vagy akadálymentesített játék az Android platformra is. Ezeknek az alkalmazásokban az egyik fele az nem érhető a magyar nyelven. Itt most különböző szerepjátékokra vagy ilyesmikre kell lehet gondolni. A másik fele az pedig audiójáték, ami hát hol izgalmasabb, hol kevésbé. Léteznek ingyenesek, léteznek fizetős audiójátékok is Androidra, de például a dolog érdekessége, hogy van például a Hokáért egy autóversenyjáték, ami kifejezetten audiójátékként készítettek, és ennek mondjuk elég jelentős ára, ha jól emlékszem, akkor $19.99 az ára a Play áruházban. Kipróbálási lehetősége nincsen, tehát nincsen belőle ingyenes alkalmazás, erre mondjuk kicsit később visszatérek. És én azt gondolom, hogy azért ez a közel $20 ár azért az Android áruházban, a Play áruházban azért elég jelentős árnak mondható. Tehát ebből látható az, hogy némelyik játék, ami speciális igényekre készült, az pedig igen magas költségekkel tud bírni esetenként. Vannak elérhető megoldások, viszont azt gondolom, hogy ebből a piacból még azért ki lehet hasítani egy kisebb szeletet, és ez a visszajelzés eredményezte elgondolás egy olyannal találkozott részemről, egy olyan elképzelésemmel, miszerint mióta nekem okostelefonom van, itt most már főként az iOS és az Android rendszerű telefonjaimra gondolok, tehát nekem most egy Android készülékem van, Én kerestem volna olyan játékot, ami akadálymentes, és ezt a kártya párosítós játékot oldja meg. Igazából ilyen szabadidő eltöltés gyanánt szerettem volna én egy ilyesmit találni, hogy amikor az ember úgy unatkozik, meg ül a vonaton, akkor tudja, miből választani, mondom, tök jó lenne egy ilyen játékot letölteni valahonnan, és akkor ott el lehetne vele szórakozni. Én szerettem ezt régebben is. Kerestem, vannak ilyen megoldások, főleg Androidon nézelődtem már a Play áruházban. Vannak megoldások, de sajnos azt kell, hogy mondjam, és hát mondjuk ez ilyen szempontból nem biztos, hogy sajnos, de az én szemszögemből nézve, de nem találtam olyat, amelyik akadálymentes. Itt valahol mindegyik el vérzik. Igazából ugye ezek többségében úgy néznek ki, hogy van egy tábla, és a táblán vannak kártyák, ugye páros számú kártyáról van szükség, hiszen ugye minden kártyának a párját meg kell találni, és a kártyákon különböző többségében képek, figurák, ábrák találhatóak, és ezeket a figurákat, ábrákat kell egymással összepárosítani. Kerestem, nem volt, többségében ugye ott hasaltak el a dolgok, hogy ezeket a táblákat az androidos alkalmazásban a fejlesztők nem készítették fel arra, hogy a Talkback, vagyis ugye az androidon leginkább elterjedt képernyőolvasó, és hát szerintem túlnyomó többségében a látássérültek által használt képernyőolvasó, vagy bármely képernyőolvasó fel tudja olvasni, hiszen nem rendeltek szöveges értéket a különböző képekhez, amik megjelenhetnek a táblán, a kártyákon. És akkor ezen felbuzdulva én arra gondoltam, hogy ha már nincs olyan megoldás, ami minden igényt ilyen szempontból ki tudna elégíteni, akkor próbáljunk meg létrehozni egyet, és indítsuk el, nézzük meg, hogy mennyi letöltést szerezhetünk vele. És igazából arra gondoltam, hogy hogyha én ezt kiadom, azt el tudom készíteni és ki tudom adni, én megpróbálkozom azzal, hogy ezt fizetős formában publikálni, és hát jelenthetem, mint ahogy már az előbb mondtam is, hogy végül is ez sikerült.
Tehát akkor kimondhatjuk, hogy eddig látássérültek számára nem volt megfelelő alkalmazás, de most már van?
Tulajdonképpen igen, tehát ezzel az audio játékok, vagy hát az akadály, én inkább azt mondanám, hogy inkább az akadálymentes játékok piacára még egy szereplő bevonult ezzel az én alkalmazásommal. Amit még fontosnak tartok megjegyezni, mielőtt jobban elmélyülünk a dologban, hogy bár ugye ebből a kis felvezetőből azért az kiderül, hogy az elsődleges célközönség az a látássérült felhasználók célközönsége, hiszen van néhány alternatíva, ami a látó felhasználók számára valószínűleg elegendő. Én viszont arra gondoltam, hogy szeretném őket is egy picit megpróbálni bevonni ebbe a játékba. Hát ehhez ugye két dolog kell. Egyik az az, hogy legyen minél több szempont, ami szerint lehet párosítani ezeket a különböző kártyákat. A másik pedig az, hogy legyen szép az alkalmazás. Úgyhogy ha azt szeretné az ember, hogy minél többen letöltsék az alkalmazását, és minél több pozitív értékelést kapjon, annak egy nagyon jelentős része a működés, a megbízhatóság, a stabilitás, a funkciók gazdagsága, viszont elengedhetetlen az, hogy valami szép kinézete legyen az alkalmazásnak, valami jó látszódjon a kijelzőn, valami tetszetős köszönjön vissza a Playáruház oldalairól, amikor az ember azon gondolkodik, hogy kipróbáljam, vagy ne próbáljam, megvegyem, vagy ne vegyem. És ezért igyekeztem a dizájnt is olyan mértékben elkészíteni, hogy itt azért számíthassunk arra, hogy majd látófelhasználók is. Hogy látófelhasználóknak is élmény lesz, vagy élmény lehet ezzel az alkalmazással játszani.
Ez egy olyan játék, ami áll bizonyos számú lapból, és akkor párokat kell találni, vagy szint, vagy figurát, vagy számot.
Így van.
Ha már azt mondod, hogy látók is játszhatnak ezzel, akkor tervezed-e azt, mondjuk, vagy már nyitott kapukat döngetek én, hogy lehet ezt multiban játszani. Tehát több ember, több személy is tud ezzel játszani, akár egymással, párbajszerűen. Egy picit így a látó barátainkkal, illetve a látássérülteket és a jól látókat egy picit összehozza.
Természetesen is jó a kérdés. Ez azon funkciók egyik, amiket a későbbiekben szeretnék megvalósítani. Bízom benne, hogy lesz rá idő és kapacitás. Jelenleg ezt még az alkalmazás nem tudja, viszont szerepel a teendők listáján. Tehát mindenképpen szeretném ezt a szolgáltatást bele, és vannak egyéb tervek is egyébként, amik még megvalósításra várnak.
Jó, hát most ne a tervekről beszéljünk akkor, hanem magáról az alkalmazásról. Én még egy gyors kitérőt tennék, ez a címkéző, amiről mi annak idején beszéltünk, és most is szóba kerül. Ez egy sikeres projekt lett?
Mit értünk sikeres alatt, hogyha a statiszt...
A te mércédet.
Én azt gondolom, hogy igen, én mondjuk úgy sikeresnek mondanám, 160 letöltése van a mai napig, tehát azt jelenti, hogy 160 alkalommal telepítették az emberek a készülékeikre. Kaptam néhány visszajelzést, aki azt mondja, hogy ő használja, és hogy köszöni az alkalmazást. Szeretném ezt is majd még tovább vinni, tehát ezzel kapcsolatban is szeretnék majd még további fejlesztéseket eszközölni. Ez is még szintén a jövő zenéje, de bízom benne, hogy erre is sor fog kerülni.
Jó, hát akkor ez gratulálunk, mármint a 160-hoz. És akkor jöjjön a mostani alkalmazás. Hogy hívják őt?
Őt úgy hívják, hogy Accessible Memory. Ugye az Accessible az angolul az akadálymentes, vagy hozzáférhető, elérhető jelentésekkel bír. Alapvetőleg ugye az informatikában az Accessible az azt jelenti, hogy valami akadálymentes. Itt ugye azt kell ezzel érteni, hogy többségében minden célközönség számára adott szolgáltatás, vagy rendszer, játék, alkalmazás elérhető. Ugye ezt magyarul akadálymentesnek mondjuk. Accessible Memory, tehát ugye mint az Accessible a CES-ig le, és Memory, azt pedig Y-nal kell írni. Kettő változata van az alkalmazásnak a Play áruházban. Van egy ingyenes és egy fizetős. Ugye az előbb meséltem érintőlegesen erről az audiójátékról, ami az az autóversenyzős játék, és ott ugye említettem azt, hogy az embernek nincs lehetősége kipróbálni az alkalmazást. Természetesen a Play áruházból megvásárolt alkalmazások árát vissza lehet térítetni a Google-től, a megvásárlástól számítva 2 órán belül, de én mégis azt szerettem volna elérni, hogy az emberek kapjanak egy kis betekintést, és mindenféle időkorlát nélkül tudják a játékot kipróbálni. Ennek pedig az a megoldása, hogy van egy ingyenes változat, ugye ez limitált funkcionalitással bír, és van egy fizetős, ami mindenféle limitáció nélkül használható, ugye semmilyen megkötés nincsen benne, minden szolgáltatás, amit az alkalmazás tud, azt ugye a fizetősben nem lehet érni. 460 forintba kerül, egészen pontosan 464 forint, ehhez úgy jött ki, ez a nem túl kerek összeg, hogy annak idején az egyik barátommal nagyon sokat beszélgettünk arról, amikor ezt én elkezdtem fejleszgetni, hogy majd, ha meg tudom jelentetni, akkor én egy olyan 1,5 eurós árat szeretnék érte kérni a sztorban, és bízom benne, hogy lesznek sokan, akik megveszik. És amikor eljutottam oda, hogy publikáljam, akkor ránéztem a valuta átváltó kalkulátorban, hogy mennyibe kerül, hány forint pontosan aznap 1,50 euró. Uh-huh. És ugye ebből kijött az, hogy 464, és tartva magam az előző elhatározáson, most mondom, akkor 464 forint lesz az ára. Tehát ez így jött ki.
Abszolút egy baráti összegről van szó.
A magyar nyelv mellett ezt még érdekességként megemlíteném, hogy mind a próbaváltozat, mind a fizetős tartalmaz angol, német, spanyol, francia, olasz és portugál felületeket. Tehát ilyen nyelvű felületeket tartanak még az alkalmazás. És a próbaváltozat és a fizetős között a kardinális különbség az az, hogy a fizetős változat az többféle táblaméretet és többféle párosítást tartalmaz, míg az ingyenes próba változatban csak egy tábláméret és egy kártya párosítási lehetőség áll a felhasználó rendelkezésére. Tábláméret, kártyatípus, hát mik ezek?
Hát, akartam kérdezni, igen, hogy a látássérültként mit jelent az, hogy tábláméret? Tehát most kisebb, nagyobb, hát Istenem, úgysem látom.
Igen.
De nyilván, hogy ez itt nem erről szól.
Itt a tábláméret arról szól, hogy egyszerűen a táblán hány kártyát szeretne a felhasználó, hogy az alkalmazás elhelyezzen. Alapvetőleg 4 tábláméret közül lehet választani. Kisebb készülékeken, tehát amiknek a képernyőjük kisebb, ott van egy 3x4-es és egy 4x5-ös tábla. Ez azt jelenti, mondjuk a 3x4-es esetében, hogy van egy táblánk, azon van 3 oszlop, és van 4 darab sor, és ebben a 3 oszlopban, 4 darab sorban helyezkednek el a kártyák. Míg ugye a 4x5-ös tábla esetében ez 4 oszlopot és 5 sort jelent. Nagyobb eszközökön, és csak hogy néhány példát kiragadjak, nagyobb eszköznek számít már az alkalmazás szempontjából, mondjuk a Samsung Galaxy S3 Mini, ez egy elég frekventált készülék Magyarországon a látássérültek körében is. A Nexus 4 is már ebben a nagyobb készülőkbe csorolásba kerül, például a Hokáért. Itt viszont már nem 2, hanem 4 távlaméretből választhat a felhasználó, ugyanis az előzőek kiegészülnek egy 5x6-os és egy 6x6-os táblamérettel. Így ugye a legnagyobb táblán 36 darab kártya helyét kell fejben tartani, a legkisebben pedig 12-t. Inkább azt gondolom, hogy a látó felhasználók számára érdekes, de ez is persze szubjektív, hogy az alkalmazás minden képernyője külön támogatja a fektetett és az álló nézetet. Így például a tábla elrendezése is ugye változik, hogyha játék közben a felhasználó elforgatja a készüléket. Milyen kártyatípusok vannak? 4 kártyatípus van, ez kijelző mérettől függetlenül minden készüléken elérhető, mind a 4. Amikor elkezdtem fejleszgetni, akkor egy olyan ötletem volt, hogy kezdjünk egy szín párosítással, a többit meg oda gondoljuk. A szín párosítás, tehát hogyan működik, ezt mégis aki nem látja a kártya színét. Egyszerűen annyi a megoldása, hogy amikor a felhasználó egy kártyát felfordít, akkor a kártyának lesz valamilyen színe. Ez véletlenszerűen változik ugye minden játékindítás esetében. Ez a szín a látó felhasználók számára látható, a látássérült felhasználó számára pedig a TalkBack, vagy a használt képernyőolvasó szoftver bejelenti, hogy milyen színű lett ez a kártya. Így ugye a látássérült felhasználó is tudja párosítani a kártyákat, hiszen tudja, melyiknek milyen a színe. Látó felhasználónak meg egyértelmű, hiszen ugye ő pedig látja. A következő volt, amit beépítettem, a számok. Hát ez az is, amit a típus sugal. Számok jelennek meg a kártyákon, és kerülnek felolvasásra. Egyébként most jelenleg 1-től 18-ig terjedő számokra kell gondolni, hiszen a legnagyobb távlaméretünk az 36, de nyilvánvalóan ez is változni fog. Ez is szerepel a terveink között. Aztán van még 2 kártyatípus. Az egyik az a hangeffektek. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy egy felfordításnál valamilyen hang lejátszásra kerül, és ezeket a hangokat kell a felhasználónak párosítania. Az utolsó, az pedig egy kép párosítás, ahol kis képek jelennek meg a kártyákon, amikor azokat a felhasználó felfordítja, és amit ábrázol a kép, azt a TalkBack bejelenti. Ahogy a színek esetében a kártya színét, a képek esetében a kártyán lévő képet jelenti be a felhasználónak a TalkBack.
Az ingyenes verzió az használható húzamosabb ideig, vagy át fog térni a felhasználó fizetésre?
Nem, semmilyen ilyen jellegű megkötés nincs.
Nem a megkötésre gondolok, hanem egy idő után a felhasználó akarni fogja a bővítést?
Én szeretném, ugye nekem az a jó, hogyha a felhasználó akarja a fizetős alkalmazásnak a megvásárlását, viszont azon felül, hogy egy üzenet figyelmezteti arról, hogy vásárolja meg az alkalmazást, amikor kártyatípust vagy tábla méretet szeretne változtatni, azon felül semmilyen egyéb limitáció nincsen, tehát akár évekig is telepítve lehetne a telefonjára, de bízom benne, hogy sokan kedvet kapnak a próbaváltatott kipróbálása után arra, hogy a teljes verziót is megvásárolják.
Uh-huh. Értem, hogy te ezt nem sugallod, hanem maga a játék sugallja. Hát, ha én ezt ki szeretném próbálni, és kipróbálom, akkor én érezni fogom, hogy jaj, de jó lenne, ha ezt többet tudna.
Én szeretném, hogy az emberek így gondolnak, igen. Amikor típust akarsz választani, vagy táblaméretet, akkor feldob egy üzenetet arról, hogy ez a funkció, hogy választ táblaméretet, vagy kártyatípust nem támogatott a próbaváltozatban. Ha szeretnéd kipróbálni, a teljes verzióban ezt megtehetjed, amit megvásárolhatsz a Player ruházból.
Az alapverzióban, tehát a kipróbálásra szánt verzióban mely méret van és mely kártyatípus?
Ott a legkisebb tábla, tehát a 3x4-es táblaméret található, és színeket tud párosítani a felhasználó.
Négy szín van, ugye?
Nem. Összesen az alkalmazásban 36 féle színárnyalat van, uh-huh. és ebből randomszerűen választ az alkalmazás. Uh-huh. Tehát véletlenszerűen választ az alkalmazás.
Jó. Most így azon gondolkodom, hogy föl tudnék-e sorolni 36 színt.
Igazából itt ugye több alapszín van, és azoknak vannak árnyalatai. Tehát mondjuk a pirosból van több, sárgából, kékből, cián, narancssárga, uh-huh. többféle színben, szürke, zöld, és ezeknek a kombinációi.
Kedves hallgatók, most, hogy már így mindennel tisztában vagyunk, akkor egy rövid zene következik, és utána meg fogjuk a játékot mutatni hangban is, hogyha Dávid is jónak tartja ezt az ötletet. Zene után itt vagyunk, és akkor amiről beszéltünk, én a nevét még mindig nem tudtam megjegyezni, de ez legyen az én felelősségem, de meg fogjuk mutatni a Dávid által fejlesztett kártyajátékot hangban is. Egy hangos bemutató következik, hogy miként is kell elképzelnünk. Én azt hiszem, hogy elméletben sikerült. Most nézzük akkor a gyakorlatot. Először is én kérdezem újra a nevét.
Tehát őt úgy hívják, hogy Accessible Memory. A műsorhoz kapcsolódó a Hobbirádió oldalán lévő híranyagban ott ugye megtalálható, ez fonetikusan is leírva.
Nyugodtan mond fonetikusan is.
Tehát őt úgy hívják, hogy Accessible Memory, Accessible Memory van írva, 2C-vel és 2S-sel.
És Y-nal a memory.
A memory az Y-nal így van. Hogyha rendítjük a játékot, akkor a kezdő képernyőjén, a játéknak a fő képernyőjén ott a következő elemek találhatók meg. Ez maga a neve az alkalmazásnak, ez ki van írva itt a képernyőn. Új játék, beállítások és névjegy. Kezdjük mondjuk azzal, hogy a beállítások menüponton belül a következő elemek vannak.
Beállítások. Beállítások. Tábla beállításai.
Alapértelmezett tábla méret 3x4, hogyha ezt lenyitom. Ugye itt hallható, hogy van ez a 4 tábla méret, és ebből az alapértelmezett az a 3x4-es. Mindjárt kitérek erre, hogy ez miért is érdekes nekünk most, hogy alapértelmezett tábla méretünk is van.
Visszatok, beállítások.
Valamint van itt még egy
alapértelmezett kártyatípus színek.
Alapértelmezett kártyatípus nevű beállításunk. Ez szintén egy legördítős listában jelennek meg az ő lehetőségei. Ugye ez az, amiről már korábban beszéltem, hogy színek, számok, hangeffektek és képek. Itt a színek az alapértelmezett beállítás, hogy ezt el is mondta nekünk a Talkback. A következő opció...
Értesítések. Napok engedélyezésed a fontlapozás egy hangjelzéssel figyelmeztet a megtalált párokról, hatvarról, a két kártya vissza lett fordítva jelölő végzet nincs bejelölve.
Ez a beállítás azt a célt szolgálja, hogy ha talált a felhasználó egy párt, vagy vissza lett kettő kártya fordítva, mert az a kettő kártya nem pár, akkor szeretné-e a felhasználó, hogy egy hang lejátszásra kerüljön. Felugró üzenetek engedélyezése, ez azt csinálja, hogy ha megtalált a felhasználó egy párt, akkor erről szeretne-e egy felugró üzenet formájában is értesülni. Kitérek bővebben arra, hogy pontosan mit kell ez alatt érteni, hogy visszafordítjuk a kártyákat, tehát hogy a kártyák visszafordulnak. Menjünk vissza az alkalmazásnak a fő képernyőjére. Rányomok az új játék gombra. Választ ki a tábla méretét. És aztán azt mondta a TalkBack, hogy 3x4 gomb, tehát hogy 3x4-es tábla. Hogyha erre a gombra rányomok, akkor itt 4 darab gomb közül választhat a felhasználó. A 3x4-es van kijelölve jelenleg. Ezt ugye el is mondja a TalkBack, hiszen 3x4 kiválasztva gomb. Itt tudom megadni azt, hogy melyik tábla méretten szeretnék játszani, és hogyha viszont megfelel nekem az, amelyik éppen ki is van választva, akkor csak az Androidnak a szabvány visszagombjával kilépek ebből az ablakból. Tehát most visszamentem az új játékindítása képernyőre. Itt még amit ki lehet választani. Itt pedig ugye a kártya típus, ami most ugye alapvetőleg színek, és itt is megtalálható a gombok formájában. Ez a 4 lehetőség, ugye a kártyáknak a típusai. Én most azt mondom, hogy játsszuk szám párosítást. 3x4-es a táblánk, és számok gombot mond itt az új játék indítása képernyőn. Tehát most számpárosítást tudunk így játszani egy 3x4-es táblán. Na, de ne is késlekedjünk sokat. Nyomjunk rá az indítás gombra. Azt esetleg érdemes megjegyezni, hogy az alkalmazás a használata az teljes egészében a szabványos Android vezérlőkön keresztül történik. Tehát nem kell úgymond semmilyen plusz tudást az embernek megszerezni ahhoz, hogy tudjon vele játszani. A TalkBack felhasználók számára a jól ismert söprő mozdulatokkal, ugye az egy ujjas jobbra-balra söprés, valamint a kijelölt elem aktiválása ezzel a kettő koppintásos módszerrel természetesen itt is alkalmazható. A játék egyébként Android 4.1 vagy újabb rendszerű készülékekre telepíthető. Nyomjunk rá az indítás gombra. Azt mondta, hogy tábla. Na most mi történt? Most az történt, hogy megjelent valóban egy tábla. A táblán van ugye 12 darab kártya, hiszen ugye 3x4-es táblát kértünk. A dolog érdekessége az, hogy a látófelhasználók számára ugye ezek a kártyák egy mátrixos elrendezésben vannak, 3 oszlop és 4 darab sor. Na de, ez önmagában egy látássérült felhasználónak sokat nem segítene, hiszen hiába, hogy a söpréssel tudok közlekedni a különböző kártyák között, akkor számolgatnom kellene azt, hogy melyik kártya volt az, ami hol mondjuk a 6-os szám volt, mondtam egy példát. Én erre azt az egyszerű megoldást választottam, hogy a kártyák be vannak számozva. Tehát jelen esetben 1-től 12-ig terjedő számokkal rendelkeznek a kártyák, melynek folyamányaként, hogyha elkezdek söpörni a képernyőn,
első kártya gomb, második kártya gomb, harmadik kártya gomb,
akkor ugye jól hallható, hogy első kártya, második kártya, harmadik kártya, és mindegyik kártya egy gomb. Mindegyik kártya egy gomb, amit lehet aktiválni, és hogyha a felhasználó ezzel a megszokott egyújas kétszeri megérintéssel aktiválja valamelyik gombot, akkor az a kártya fel lesz fordítva. Most én legutoljára a harmadik kártyát választottam ki, tehát a TalkBack számára most a harmadik kártya van kiválasztva, nyomok egy ujjas dupla koppot, egy dupla megérintést, és ő azt mondta nekem, hogy 6. Hogyha most... Így van, de ez természetesen csak a véletlen műve. Hogyha szeretném tovább keresni a különböző számú kártyákat, ugye jelen esetben ugye számokat párosítunk, akkor egyszerűen nincs más dolga, mint az, hogy söprök egyet jobbra. Negyedik a negyedik kártyára. Na de hogyha vissza szeretném olvastatni azt, hogy hányos szám is volt ezen a hármas kártyán, akkor visszasöprök a harmadik kártyára.
Harmadik kártya, apró, kikapcsolva.
Három darab információt hallottunk. Azt mondta a TalkBack, hogy harmadik kártya 6 gomb, kikapcsolva. Mit jelent ez? Ugye a harmadik kártya, ez hogy hányadik a kártya ugye a sorban, 6. Az ebben az esetben azt jelentette, hogy 6-os érték van rajta, és azt mondta a TalkBack, hogy kikapcsolva. Ugye, ha egy gombra azt mondja a TalkBack, hogy ki van kapcsolva, akkor az jelen esetben le van tiltva, tehát a felhasználó nem tud vele műveletet végrehajtani, nem tud vele interakciót végrehajtani.
Magyarul ez a kártya fel van fordítva, innentől kezdve ezzel kezdeni nem tudunk semmit.
Így van, így van. Na most ugye ez volt az első felfordításunk ennek a játéknak a során. Fordítsuk fel a negyedik kártyát.
Negyedik kártya, 8.
Hát ezen 8-as van. Most 2 kártyám van felfordítva.
Ötödik kártya, jobb.
Hiszen az ötödik kártyáról, hogyha visszasöprök balra.
Negyedik kártya, 8, kikapcsolva. Harmadik kártya, jobb, kikapcsolva.
Tehát ez nem egy pár. Na most mi fog történni akkor, hogyha felfordítom mondjuk a második kártyát.
Második kártya, jobb. 3.
Az történt, hogy a 3-as szám megjelent a második kártyán, viszont
harmadik kártya, negyedik kártya,
a harmadik és a negyedik kártya visszafordult, hiszen az első két felfordításból nem lett egy párunk. Nézzük meg az ötödik kártyát.
Ötödik kártya, 13.
Azon 13 van. Most ugye az ötös és a kettes kártya van felfordítva, keressünk még párokat.
Hatodik kártya, 3.
Hatodik kártya, 3. Nagyon jó. Na, az előbb ugye a második kártyát fordítottuk fel, amelyiken a 3-as szám volt. Nincs más dolgom, mint megkeresni a 2-es kártyát. Ezt kétféleképpen tehetem meg. Vagy visszasöprök, mint jelen esetben teszem a 6. kártyáról a 2. kártyára.
5., 4., 6., 2. kártyára.
De ez picit lassú. Ezért természetesen itt is használható az, ami az Android alkalmazásokban szinte mindenhol képernyőolvasóval is, hogy a képernyőt valahol megérintve az a kártya kerül kijelölésre, aminél mi a képernyőt megérintettük. Ugye azt mondtam, hogy 3 darab oszlopunk van és 4 darab sorunk van, tehát ebből jól kiolvasható az, hogy a felső sorban, a legfelső sorban van az 1-es, a 2-es és a 3-as kártya. Alattuk szintén balról jobbra haladva 4-es, 5-ös, 6-os, alatt a 7, 8, 9, alatt a 10, 11, 12. Megszokást igényel, de idővel a felhasználók többsége szerintem be tudja lőni azt, hogy melyik kártya nagyjából hol keresendő a képernyőn. Én mondjuk a strábökök, ez pont a 8. kártya volt, ez kis érzésre, de meg lehet találni így is. Esetleg, ha nem is pontosan azt a kártyát érinti meg a felhasználó, talán közelebb lesz a keresethez, és elegendő csak egyet söpörni, és nem kell mondjuk 3-at. Na de keressük meg ennek a 3-as számnak a párját.
Második kártya, jobb.
Megérintettem a második kártyát, és nyomok egy ujjas dupla koppintást.
3, 5 pár van hátra.
Azt mondta, hogy 3, mert ugye a 3-as számú kártya volt a 2-esen is, a 6-os kártyát előzőleg felfordítottam, és utána azt mondta, hogy 5 pár van hátra, hiszen ugye 12 kártyánk van, azon ugye 6 pár helyezkedik el alapértelmezés szerint, de hát egyet nem megtaláltunk. Na itt jön még egy érdekesség. Most ugye bármelyik kártyát felfordíthatom, ugye nincsen jelenleg olyan felfordított kártyám, amit még nem párosítottam. Viszont ugye azok a kártyák, amiknek a párját is megtaláltam már, és mind a kettő fel van fordítva, a felhasználók számára teljes egészében feleslegesek, hiszen azokkal már semmiféle műveletet nem tud elvégezni. Ezért azt a trükköt alkalmaztam, hogy meggyorsítsam a pároknak a megtalálását, hogy akár a söpréssel közlekedve, akár a képernyőt megérintve, az a TalkBack nem vesz tudomást ezekről a kártyákról. Így például, hogyha most elkezdek söpörni, ez a legelső kártyám, egyet söpök jobbra, az pedig a harmadik kártya. Így sokkal gyorsabban megtalálhatóak azok a kártyák, amiket még nem párosítottam, és hogyha párt keresek, akkor azok között is gyorsabban fogom tudni megtalálni, hiszen azokra, amiket már párosítottam, nem tudom rávinni ezt az úgynevezett akadálymentesítési fókuszt, tehát amit a egyújas söpréssel jobbra-balra a felhasználó tud léptetni.
Amikor visszafordul egy kártya, ugye a 3-ast és a 4-est fordítottad föl elsőként, ennek változik az értéke, vagy ugyanaz az érték, tehát fejbe lehet tartani, hogy hopp, ez visszafordul, de tudom, hogy mennyi volt.
Természetesen marad. Tehát marad? Ha most ismét felfordítom a négyes kártyát, ugye megint a 80 rajta. Tehát az azért egy jelentős nehezítés volna szerintem, hogyha mindig megcserélném az értékeket, de egyébként ötletnek nem rossz. Ez van benne fantázia. Természetesen marad, hiszen ugye a szabvány, mondjam így a hagyományos játékban sem
változik kevered, egy kártya értéke.
Így van, ott sem keveri össze ugye őket a felhasználó. Akkor van itt.
5. kártya, 13.
Mondjuk 13.
7. kártya, 13.
Megint találtunk egy párt. 7. kártya van most felfordítva, és az 5. kártyán van, mint az előbb hallhattuk, a 13-asnak a párja, ugye a 7. kártyán és a 13-as van.
7. kártya, 13-ra, mi kapcsolatban?
Na de akkor miért nem lett pár? Azért nem lett pár, mert kettessével lehet a kártyákat egymás után felfordítani. Ez olyan, mintha több kör lenne, több körben játszik a felhasználó, és én az előző körben a 4-es és az 5-ös kártyát fordítottam föl. És amikor megtaláltam, hogy az 5-ösön van a 13, utána fordítottam fel a 7-es kártyát, amin szintén a 13 van. De mivel az előzőleg egymás után egy körön belül felfordított két kártya, 4-es és az 5-ös értéke nem egyezett meg, ezért a 7. kártya felfordításával, ami már egy új körbe tartozik, ez a két kártya, az előzőleg, amik fel lettek fordítva a kettő kártya, vissza lett fordítva. 4-es is, 5-ös is.
Tehát egy körben kettőt lehet fordítani.
Így van. Mert akkor most ugye az a dolgom, hogy az 5. kártyát, amin emlékszem, hogy a 13-as szám van, ismét felfordítom.
13, 4 pár van hátra.
És már csak 4 pár van hátra. Természetesen, hogyha a legutolsó kártyára szeretne a felhasználó elsöpörni, akkor nem muszáj az
első kártya, harmadik, negyedik kártya, nyolcadik kártya
teljes táblán át lépegetni, hiszen ugye az első kártyáról balra söpörve, ahogy egy szabvány Android alkalmazásban,
12. kártyáról
balra söpörve, itt is át lehet jutni a legutolsó elemre. Hogyha ezt felfordítom, 10. 10-es,
11. kártyáról,
6-os,
10. kártyáról,
1-es.
Azt hiszem, hogy a 3-as volt a 6-os.
10.
Így van, hát akkor azt mondja, hogy harmadik kártya, az a 6-os volt, de nem baj. Én is úgy emlékeztem.
Igen, de volt egy 6-os itt az előbb.
Tessék?
Volt egy 6-os szintén itt az előbb, a 11. kártya?
Így van, a 11. kártya van az egyik 6-os.
A 3-as van már másik.
Pedig a harmadikon. Tehát most már csak 3 pár van.
Ügyes vagyok. Bocsánat. Én kérek elnézést.
Megkeressük a 10-esnek a párját. 12-esen volt. 8. kártyán van a 8-as, annak van a párja a 4-esen. És ugye kizárásos alapon egy párunk van hátra. 10. kártya, 1-es. Na most ugye itt azért az időtartam az jelentősen magas.
Jó van, na ne dicsekedj, ne dicsekedj, ne dicsekedj. Mennyi idő alatt csinálod meg?
Hát változó, de szerintem, és ahogy tapasztalom, és ahogy akik tesztelték az alkalmazásomat is mesélték, ez a kis tábla, tehát ez a 3x4-es tábla, ez, hogyha tényleg úgy gyakorlott az ember, és annyira sok gyakorlás szerintem egyébként nem kell hozzá, egy perces idő alatt is bőven, sőt, akár 50 másodperces idő alatt is megfejthető. Jóformán akármelyik párosítási eljárást használva.
Igen, ezt pont ezt akartam mondani, hogy nekem én teszteltem a játékot, miközben a Dávid fejlesztette, és nekem hát a rekord az ilyen 40-41-2 másodperc volt.
Ő is dicsekszik, Istenem. Fiatalok, fiatalság, bolondság.
Ugye most hallottuk, hogy 9 perc, nem tudom hány másodperc alatt 11 pontunk lett. Ugye a logikusan végig gondoljuk, ugye minél rövidebb az időtartam, annál több pontunk lesz. Tehát mi az az időpont, amikor eljutunk a nullához?
Illetve mi alapján pontos például kiegészíteni Márunk kérdését, tehát pontoz az alapján is, hogy milyen szerencsésen fordítjuk a kártyákat, és mondjuk a hármas után nem a négyest, hanem a kilences kártyát fordítjuk föl, és bingo, pont eltaláltuk, tehát a szerencse is számít a pontoknál, vagy az idő számít csak a pontozásnál?
Alapvetőleg a pont számok azok két részből tevődnek össze. Az egyik az, hogy hány alkalommal fordított fel a felhasználó kártyákat, a másik pedig az, hogy mennyi idő alatt. Ebből a két tényezőből kerülnek kiszámításra a pontok, és egyébként van két limit az alkalmazásban. Az egyik az, hogy a maximális időtartam az 10 perc, ami idő alatt egy táblát meg kell fejteni. A másik pedig az, hogy 300 felfordításnál nem lehet több. Hogyha ezeknek bármelyikét a felhasználó eléri, akkor figyelmeztet az alkalmazás arra, hogy túllépte a megengedett időtartamot, vagy a maximálisan végrehajtható kártyafelfordításoknak a számát. Tehát ugye ebből az következik, hogy minél kevesebb idő alatt, minél kevesebb felfordítással tudja kirakni a felhasználó a táblát, annál több lesz a pontja.
Tehát akkor Áron is a lényegre tapintott, meg én is.
Így van, pontosan.
Így a vége felé akkor nézzük meg egy másik érdekességet, mondjuk a színeket, és akkor a hangeffektek meg a képek az a kedves hallgató felfedezésére vár, hogyha megvásárolja a fizetős verziót, ott vannak benne a csodálatos hangeffektek, de most ezeket nem fogjuk meghallgatni, hiszen valami meglepít hagyni kell a kedves hallgatóknak, tehát akkor most próbáljunk meg a színekkel játszani.
Viszont engedelmetekkel annyit még megmutatok, hogy amit az előbb a beállításoknál mutattam, hogy van nekünk alapértelmezett táblaméretünk, és van nekünk alapértelmezett kártyatípusunk, ez mire jó? Ez arra jó, hogyha a felhasználónak van, mondjam így, preferált méret a táblát illetőleg, vagy kártyatípus, akkor a beállítások képernyőn ezeket meg tudja adni. Én mondjuk most kiválasztom azt, hogy az alapértelmezett táblaméret az ne a 3x4 legyen, hanem a 4x5. Maradjunk a színeknél, mint kártyatípus, de legyen 4x5-ös táblánk, és ne 3x4-es. Visszamegyek az új játék indítása képernyőre. Ugye emlékeztek, az előbb mutattam, hogy volt egy 3x4 nevű gomb, tehát egy 3x4 gomb, amire, hogyha rányomott a felhasználó, akkor a táblaméret kiválasztása jelent meg. Viszont, hogyha nem szeretné mindig ezt itt elvégezni, pontosan erre vannak a beállítások, ha most söprök a képernyőn, akkor már a 4x5 gomb hangzik el. Ez azt jelenti, hogy 4x5-ös lesz a tábla, tehát és nem kell belekattintani, és nem kell kiválasztani.
Világos. Még én hadd kérdezzek egyet, mert felettébül izgat a dolog. Hallottunk egy olyat a beállításokban, hogy felugró üzenet abban az esetben, ha párunk van. Na most, ezt én meg akartam már akkor is kérdezni, hiszen gondoltam, hogy figyelmeztet a játék, ha párunk van, és ez így is van. Akkor miért kell még egy plusz felugró üzenet is? Ez miben segít?
Alapértelmezés szerint ez az opció be van kapcsolva. Tehát amikor az előbb azt mondta az alkalmazás, amikor mutattam a számpárosítást, hogy 5 pár van hátra, ezért az üzenetért felelt ez a felugró üzenet.
Tehát, hogyha ez nem lenne, akkor nem mondaná be, hogy hány pár van hátra.
Így van, akkor nem mondaná be. Viszont, hogyha a hangok engedélyezése nevű jelölő négyzetet bejelöli a felhasználó, akkor egy hangjelzést kap arról is, hogyha pár talált, vagy arról, hogyha kettő kártya vissza lett fordítva, amik ugye nem párok. Ugye erről meséltem az előbb, hogy ugye körönként történik a játék.
Igen.
Meg
igen.
A párok keresése.
No, akkor, hát akkor nézzük meg színekkel.
Megnézzük a színeket. Alapvetőleg van egy táblánk. Első kártya, 20. kártya között kereshetőek ugye a kártyák. Ez azt jelenti, hogy 20 darab kártyánk van. És ahogy az előbb számok jelentek meg a kártyákon felfordítást követően, most mondjuk az első kártyát, hogyha felfordítom, akkor azt mondta, hogy világos lila. Ilyenkor a kártyának a teljes területe ilyen színű lett, tehát világos lila lett ebben az esetben. Igyekeztem amennyire lehet viszonylag egymástól eltérő színeket választani az alkalmazásba, ezzel segítve a gyöngellátókat és a látófelhasználókat is, hogy ne lehessen összekeverni az egymással hasonlító színeket. Ugye most egy kártyánk van felfordítva, ez egy világos lila színű kártya, ahogy ezt elmondta a Talkback, hogyha átsöprök a második kártyára,
második kártya, világos kék.
Ott meg egy világos kék van. Hát akkor nézzük meg a harmadik kártyán, mi van.
Harmadik kártya, sötét narancs.
Ott meg egy sötét narancs. Tehát egy narancssárga színe, egy sötétebb tónusban. Hogyha most megnézem, ugye a második és az első kártya, az ismételten vissza lett fordítva.
Második kártya, dom. Első kártya, dom.
Hiszen a világos lila és a világos kék az két különböző szín.
Amikor te játszol, és ezt kérdezem Árontól is, mindig sorrendbe haladtál, vagy össze-vissza?
Zolikám, nekem előbb egy másik közbeszúrt kérésem nem lehet. Oké, hogy világos, de melyik világos?
Kőbányai. Ez a reklám helye.
Ez jó volt.
Jó válasz. Én például sorban haladok. Tehát nem tudom, nekem az vált be, hogy pöccintek, duplakop, megnézem mi az, megyek tovább, és megjegyzem, és természetesen amikor már találok egy párt, akkor már eltérek ettől a sorrendben való haladástól, de például egy nagy táblán sokkal egyszerűbb szerintem így haladni, mint...
És talán könnyebben memorizálható is.
Igen.
Én azt tapasztalom a saját szokásaim alapján, hogy valahogy jobban megmarad, hogyha az ember sorba halad, mint hogyha össze-vissza. De persze ez is felhasználótól függ. Ahhoz képest, hogy én fejlesztettem ki, elég sokat játszom egyébként a játékkal.
Azt akarod mondani, hogy ez egy jó játék?
Hát igen, lényegében a fejlesztés az nagyjából 2 hónapot vett igénybe, de azért itt nem napi 8 órás fejlesztésre kell gondolni, és volt olyan hozzávetőlegesen 3 hét, amikor szinte rá sem néztem a kódra, de sokat teszteltem, és szerencsére nagyon jó tesztelőim voltak, akik szintén tesztelték az alkalmazást, és segítettek nekem különböző hibákat felderíteni, és hát kivéve volt is egy pár, amit...
Áront, ahogy én ismerem, rögtön rátapintott a hibákra, és rögtön azt kereste, hogy hogy lehet kijátszani, ugye?
Hát a kijátszás részét, ha nem is, de volt olyan hiba, amit pontosan ő talált meg.
De egy tesztelőnek pontosan ez a feladat.
Nyilván. Tehát
így van.
Tesztelőnek úgy kell leülni egy alkalmazás elé, hogy lehet egy kicsit alapmódon használni, de utána úgy kell használni, hogy a meglepőbb pontokon előhozzon valami hibát.
Pluszban ugye az is nagyon fontos, hogy egy fejlesztő, amikor az alkalmazását fejleszteti, és teljes egészében mindegy, hogy most milyen alkalmazásról beszélünk, ő mindig egy egészen más szemszögből nézi a dolgokat. Sokkal kevésbé próbál ki olyan eshetőségeket, amiket egy tesztelő, hiszen...
Amit egy külső szemlélő lehet, hogy...
Pontosan, tehát a több szem többet lát alapon. A szoftverfejlesztésnek ezt ugye mindenki jól tudja. Egy abszolút elengedhetetlen része az, hogy teszteltessük az alkalmazást, és az, hogy a tesztelők visszajelzései alapján valamit változtassunk rajta, valamit finomítsunk, valamit cseréljünk le egy másikra, valamit gondoljunk át még egyszer, valamit vegyünk ki, valamit tegyünk be.
Nekem erre van egy elméletem, aztán Dávid javíts ki, hogy te nem így írtad ezt meg, de én amikor bármilyen alkalmazást fejlesztek, akkor nagyon kevés energiát fektetek abba, hogy felhasználói szemszögből mondjuk hibákat keressek, mert én annak örülök, hogy valamit nagy nehezen megcsináltam, és az úgy működik, ahogy én azt elvárom. És persze ilyen alapszinten az ember kezeli a hibákat, de talán egy tudat alatt is, mintha nem akarna ebbe belefolyni, mert nem akarná azt, hogy előhozzon egy olyan súlyos hibát, amivel a teljes kódot ki kell dobni.
Igen, tehát kerülj a hibákat, nehogy az egy ú, de hülye vagyok címmel.
Aztán persze, amikor előhozza egy másik tesztelő, akkor így is úgy is meg kell csinálni, de nem tudom, nekem az valahogy már más.
De tudat alatt kerülöd.
Alapvetőleg én azt a fejlesztési, hát módszernek nem nevezném, inkább eljárást követtem most is, hogy amit láttam a kód alapján, hogy ez problémás lehet, vagy ez problémás része az alkalmazásnak, azt igyekeztem finomítani, többségében még mielőtt a tesztelőknek kiadtam volna. Szerencsére egy jó tesztelői csapatunk volt, egy elég jó felszereltségű csapat, olyan értelemben, hogy többféle eszközön tudták tesztelni az alkalmazást. Ugye Androidon az különösen fontos, hogy minél több készüléken, akár mobil, akár okostelefonon, akár táblagépen legyen letesztelve egy alkalmazás, mert lehetnek eltérések. Ez igaz a működésre, és hatványozottan igaz a dizájnra, ahol ugye a különböző képernyő méretek tudnak nem várt állapotokat előidézni. Egyébként nagy része volt ez az alkalmazás fejlesztésének. Én nem árulok zsákból macskát, azt hiszem, hogyha elmondom, hogy a dizájn természetesen nem teljes egészében az én művem. Olyan értelemben, hogy egy dizájnerrel dolgoztam együtt, aki például a különböző képeket szállította nekem, ő tervezte az alkalmazásnak a logóját, segített abban, hogy milyen színeket válasszunk az alkalmazáshoz, hogy mi legyen az a színösszetétel, amivel az alkalmazás működjön, de a programozói részét ennek, hogy ezek a különböző képek, az ikonok, a színek, a háttérszínek egészen addig elmenve, hogy mondjuk a gombok sarkainak a lekerekítése, mert ez is egy design eleme mondjuk az alkalmazásnak. Ezeket a designerrel együttműködve, de ő inkább olyan értelemben folyt ebbe bele, hogy ő megnézte, hogy amit én csinálok, az jó-e. És ő volt, amikor azt mondta, hogy na hát ezt jobb lett volna, hogyha nem is látom, mert az éppen nem sikerült úgy, de ezt a részét a design elkészítésének, ezt viszont szintén én csináltam.
Egyébként, mennyire tudtatok jól együtt dolgozni? Tehát például ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye sokakban felmerül az, hogy egy vak, ugye, hogy programozik úgy, hogyha nem is látja, hogy az kinézetre hogyan jelenik meg a képernyőn. És például, hogy tudta, gondolom én, ő nem programozói szemszögből mondta a dolgokat, hanem ő csak mint egy grafikus, tehát aki érti, hogy hát ez ott az a piros pötty ott fönt a jobb felső sarokban, az inkább legyen zöld és ne fekete, zöld és nem piros, tehát hogy...
Jobb volt ez így, ezt így hagyom benne.
Ez tényleg, ez jobb volt sokkal.
Szóval, de érted, hogy tudta például behatárolni, mert előállhatnak olyan helyzetek, ahol nem biztos, hogy te mondjuk tudod azt, hogy az pont hogy jelenik meg a képernyőn.
A kérdésed abszolút jogos és helyén való. Itt a gépházban is volt szó Torma Zsolt hangoskönyvolvasó nevű alkalmazásáról. Ugye ez egy iOS alapú alkalmazás. És én azt a designert kértem fel, aki a Zsolttal is dolgozott. Ilyen szinten mondhatjuk azt, hogy neki volt valamennyi tapasztalata azt illetőleg, hogy látássérült fejlesztővel dolgozzon együtt, de ahogy Zsolt elmesélte nekem, esetükben is roppantul kördülékenyen haladtak a dolgok. Nagyon jól lehet együtt dolgozni a Tamással, aki csinálta nekem a dizájnt, hogyha bárki szeretné megtekinteni a referenciáit, akkor ez a www.g79.hu oldalon megtekinthető. Nagyon-nagyon segítőkész volt, és tényleg egy jó együttműködés alakult ki, és tőle nagyon jó volt így vele dolgozni. És hát én bízom benne, hogy azért ez, hogy a design egy nagyon-nagyon jelentős részét képezte a fejlesztésnek, ez majd azért a felhasználói visszajelzéseken is meg fog látszódni.
Arra szeretnélek kérni, így a műsor vége felé, hogy színekkel a te normál sebességedben rak ki egy párt.
Ez egy 3x4-es tábla, akkor ezen elkezdek söprögetni.
Első kártyantrom, bézs, mások, halvány sárga, halva, halvány zöld, negyed, szürke, ötödi, halvány piros, atom, lila, kete, szürke, negyedik kár, szürke, öt pár van hátra.
Tökéletes.
Na most ugye az elején ugye azt hallhattátok, hogy ugye söpréssel választottam a kártyák közül. Amikor viszont a hetedik kártyára értem, ott volt ugye a szürke, előzőleg viszont már ugye mondta a negyedik kártyára is a szürkét, És ez, amit meséltem,
és rögtön előbb, vissza tudtál menni a négyre.
Így van, mert jól behatárolható az, úgyis, hogyha az ember nem látja a képernyőt, hogy ezek a kártyák mennyire távol és egymáshoz képest hogyan helyezkednek el.
Sőt, hát itt ugye elég volt, csak feltolnod az ujjadat egy kicsit, mert ugye így pont a hetes fölött van a négyes, tehát hogy...
Hát ugye a hetesre is söpréssel vittem, de alapvetőleg ugye itt azért az is könnyedség, hogy az egyes, négyes, hetes, tízes táblák, azok ugye a képernyőnek a bal szélénél, a 3, 6, 9, 12-es pedig a képernyő jobb szélénél helyezkedik el, és azért ez egy jó támpont. Tehát így értelemszerűen a középsőket egy picit nehezebb megtalálni, de én azt hiszem, hogy egy kis gyakorlással az is kivitelezhető.
Jó, köszönöm szépen, akkor még néhány fontos információ a játékkal kapcsolatban.
Szerintem foglaljuk össze.
Még egyszer hogy... az, hogy mennyibe kerül, hol található meg maga a játék, és mik a rendszer követelményei.
Tehát ugye ez az Accessible Memory a neve, amit ugye említettünk. Android 4.1 vagy újabb rendszer kell hozzá a telefonon vagy a táblagépen.
Mennyi a... most a legfrissebb Android?
4.4, uh-huh. Ami hivatalos, és ugye az Android L lesz majd a következő kiadás. Most Android 4.4.4 a legfrissebb.
Tehát 4.1-től működik.
Így van, 4.1-től működik, 4.1-es Android vagy újabb kell hozzá. A Google Play áruházból szerezhető be, de hogyha a www.gersoft.hu, tehát gersoft.hu oldalt meglátogatják a hallgatók, akkor ott is megtalálható egy kis leírás az alkalmazásról, valamint a fizetős és az ingyenes változatnak a letöltési címei megtalálhatóak a Google Play áruházban mutató címek, ahonnan a telefonunkra vagy táblagépünkre tudjuk telepíteni az alkalmazást. És hogyha bárkinek bármilyen segítségre van szüksége, vagy kérdése van, észrevétele, megjegyzése, netán javaslata az alkalmazással kapcsolatban, akkor az info@gersoft.hu, tehát info@gersoft.hu címre, hogyha ír egy üzenetet, akkor én igyekszem rá válaszolni, és igyekszek segíteni is.
Illetve, hogyha ötlet van, akkor akár írhat a mi e-mail címünkre is, továbbítani fogjuk. gephaz@hobbiradio.hu Ide is jöhetnek az e-mailek. Mennyibe kerül?
A fizetős változat az 464 forint, vagy ennek megfelelő összeg az egyéb valutákban. Például ez most közel másfél euró, dollárban 1,80 dollár, tehát ilyen államban kell gondolkodni.
Dávid, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm a lehetőséget.
Várunk még, hogyha bármilyen alkalmazásod van, nyilván ott a fiókban vannak tervek, ahogy én téged ismerlek. Bármi, akár ezzel az alkalmazással, bármilyen fejlesztés történik, akár az említett multi, vagy bármilyen újdonságod van, szeretettel várunk ide a gépházba.
Köszönöm szépen a megkeresést, még egyszer. És igyekszem jelentkezni, hogyha van valami.
Rendben.
Említésedtől.
Mi pedig hamarosan majd foglalkozunk még játékokkal, igaz, az már más jellegű, audiójáték lesz és PC-n, de hát ez még a jövő zenéje, majd meghallják. Mára pedig búcsúzik önöktől Ócsvár Járon.
És Bojtor Zoltán.
Kellemes hetet mindenkinek, jövő héten találkozunk. Hölgyeknek, puszi, fiúknak, pacsi, pápá, a viszont hallásra.
Gépház, a Hobby Rádió informatikai magazinja. A Gépházban minden héten új konfiguráció, friss hardverek, szoftverek, újdonságok. Célkeresztben az akadálymentesség. Az új fejlesztésekről mindig Gépházon belül értesülhet. Minden pénteken 8-kor önt is várják a házmesterek Bojtor Zoltán, Ócsvári Áron és Rauch Róbert. Gépház, kopogjon be hozzá!